A tisztességtelen bankok után eljöhet a fair bankok ideje Magyarországon, mondta Orbán Viktor. Brüsszelben tanácskoznak az Unió állam és kormányfői, az Európai Bizottság új elnökének személyéről is döntenek. Egyre többen dolgoznak és csökken a munkanélküliség is, továbbra is bővül a foglalkoztatás. Jó napot kívánok! Új korszak veheti kezdetét, a tisztességtelen bankok után eljöhet a fair bankok ideje Magyarországon, mondta a miniszterelnök ma reggel Brüsszelből a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában. Orbán Viktor arról beszélt, hogy a devizahitelek ügyében a kormány szerdai ülésén akciótervet fogadott el. Meghozták azokat a döntéseket, amelyek a kúria jogegységi megállapításait beillesztik a jogrendbe. A kormányfő azt is hozzátette, várhatóan még a mai napon megjelenik a jogszabálytervezet, a parlament a vita után pedig törvénnyel rögzítheti, hogy az egyoldalú szerződés módosítás tisztességtelen volt, és emiatt nem érheti kár az embereket. Orbán Viktor azt is hozzátette, pontosan emiatt a gyakorlat miatt korábban az emberek azt tapasztalták, hogy mindig veszítettek a bankokkal, nagyszolgáltatókkal, multikkal szemben.
Ennek van most vége Magyarországon, egy új korszak kezdheti kezdetét, vagy veheti kezdetét, azt is mondhatnám, hogy eljöhet a fair bankoknak az ideje, az emberek pedig nem lesznek kiszolgáltatva az erőfölényükkel visszaélő pénzintézet.
Körülbelül 1 millió forint járhat vissza majd egy átlagos devizahitelesnek, ha életbe lép az új törvény. A kormánypárti politikusok eddigi nyilatkozatai alapján a pénzt valószínűleg levonják majd a fennálló tartozásból, így akár 20%-kal is csökkenhetnek a törlesztő részletek. A nemzetgazdasági miniszter azt mondta, szeptemberre dolgozzák ki az elszámolás szabályait, de a legfőbb cél, hogy senki ne maradjon fedél nélkül.
Kilakoltatás Budakeszin. A ház tulajdonosa nem tudta fizetni a törlesztő részleteket. Jelenleg mintegy 130 ezer devizahitelest fenyeget ez a veszély. A nemzetgazdasági miniszter a Hír TV-ben azt mondta, a készülő törvény legfőbb célja, hogy ezt megakadályozza.
A kormány szempontjából a legfontosabb dolog, hogy senki ne maradjon fedél nélkül. Tehát szerintem most a legfontosabb az volt, hogy az a 130 ezer ügyfél, akinek már 60 vagy 90 napon túli lejárt tartozása van, az ne kerüljön abban a helyzetben, hogy most, amikor rendezni akarjuk az egész kérdést, most lakoltatják ki, vagy most bukja el az egész szerződést.
Varga Mihály megerősítette, a törvénnyel azt is szeretnék elérni, hogy a bankok fillérre pontosan fizessék vissza ügyfeleiknek azt az összeget, amivel megkárosították őket.
1 millió 10 ezer forint jár vissza.
A híradó egy szakértővel kiszámoltatta, akár 1 millió forint is visszajárhat egy átlagos hitelesnek. Ha valaki 2007-ben 7 millió forintnak megfelelő svájci frank hitelt vett fel 15 évre, annak a törlesztő részlete induláskor 65 ezer forint volt, ami mostanra 125 ezerre növekedett. A kúria döntése és Varga Mihály szerdai bejelentése alapján egy ilyen szerződésnél az adós 110 ezer forinttal járt rosszabbul az árfolyamrés miatt. Az egyoldalú kamatemelések miatt pedig 900 ezer forinttal fizetett többet, mint kellett volna. Vagyis a szakértő szerint 1 millió 10 ezer forintot vett el tőle a bankja jogtalanul. Elvileg ennyi is jár vissza neki.
Ha visszajáró összeget a tőketartozásból vonjam le, vagy külön összegként visszafizetendő pénzként kezeljük.
A kormánypárti politikusok eddigi nyilatkozatai alapján vélhetően ezt az összeget levonják a fennálló tartozásból, így akár 20%-kal is csökkenhetnek a törlesztő részletek. A példában szereplő ügyfélnek jelenleg 8 millió 800 ezer forint tartozása van. Ha ebből levonjuk az 1 millió 10 ezer forintot, 7 millió 790 ezer forint marad. Így a jelenlegi 125 ezer forintos törlesztő részlet 100 ezer forintra csökken. A szakértő szerint, aki időközben rendezte tartozását, annak készpénzben kellene megkapnia a banktól a visszajáró összeget. A bedőlt hitelek esetében pedig a fennmaradt tartozásból kellene azt levonni. Kézdi Zsolt arra is felhívta a figyelmet, hogy érdemes lesz ellenőrizni a bankok által kiszámolt összegeket.
Ja, abból indulunk ki, hogy a kúria két feltétel vonatkozásában is kimondta azt, hogy tisztességtelenül járt el a bank, akkor nincs okunk azt feltételezni, hogy az elszámolásban tisztességes lesz, ezért csak azt lehet javasolni minden ügyfélnek, hogy saját maga kerüljön tisztába azzal, hogy mennyi jár neki vissza.
Kézdi Zsolt szerint ehhez nagy segítséget adhatna egy olyan hivatalos kalkulátor, amellyel mindenki kiszámolhatná, mennyi jár neki vissza bankjától.
A reklámadókkal kapcsolatban Orbán Viktor a rádióinterjúban elmondta, az ügy kísértetiesen emlékezteti őt a bankadó bevezetésére, hiszen mindkét terület tabunak számított korábban. Arról van szó azonban, hogy a méltányos közteherviselésben az erejéhez mérten mindenkinek részt kell vennie. Hozzátette, amikor döntöttek a reklámadóról, pontosan tudták, hogy zsarolásnak lesznek kitéve, de ez nem ok arra, hogy megváltoztassák a szándékukat. A miniszterelnök egyúttal jelentősnek nevezte a reklámadóból befolyó bevételt, ami 4 év alatt mintegy 40 milliárd forint lehet.
Méltányos közteherviselésben mindenkinek részt kell vennie az erejéhez mérten, és akinek nagyon nagy piaci pozíciói vannak, annak jelentősebb szerepet kell vállalni a közterviselésben. Ez persze a méltányos közterviselésben való részvétel úgy általában a nagy cégeknek is tetszik, egész addig, amíg ki nem derül, hogy ez rájuk vonatkozik. Akkor megkezdődik a tiltakozás, a zsarolás.
Brüsszelben tárgyalnak az Európai Unió állam és kormányfői. Az EU csúcs zárónapján várhatóan az Európai Bizottság új elnökéről is megállapodnak. A helyszínen van tudósítónk Baracka Eszter. Szervusz Eszter, mennyire egységesek a tagállamok az Európai Bizottság elnök jelöltjének személyéről?
Jó napot kívánok! Teljes egyetértés nincs, ezért is fognak ma szavazni a tagállamok vezetői. Az elmúlt napokban kiderült, hogy azok a vezetők, akik korábban nem vagy nem egyértelműen támogatták Jean-Claude Juncker jelölését, konkrétan az olasz, a svéd és a holland kormányfőről van szó, ilyen vagy olyan okok miatt megváltoztatták a véleményüket. Továbbra is fenntartja azonban a kifogásait Nagy-Britannia. David Cameron miniszterelnök reggel érkezéskor azt mondta, hogy sem a módszert, tehát hogy a tanástól lényegében elvették a jelölés jogát, sem pedig Juncker személyét nem tartja elfogadhatóak, és várhatóan nemmel fog szavazni ma délután Orbán Viktor magyar miniszterelnök is.
Orbán Viktor ma reggel a Kossuth Rádióban arról beszélt, hogy több ok miatt sem támogatja Jean-Claude Juncker megválasztását. Az egyik, hogy ez elvi kérdés, és ő a választási kampányban szavát adta a magyar választóknak, amitől nem lehet eltérni. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy Jean-Claude Juncker megválasztásával megerősödhet az a brüsszeli irányzat, amely csorbítaná a tagállamok önállóságát. A miniszterelnök szavai szerint ez nem érdeke Magyarországnak. Példaként említette, hogy a bankadó és a rezsicsökkentés visszavonását is folyamatosan megpróbálják elérni Brüsszelből.
Nem papra megy a játék, Magyarország létkérdéséről, létérdekeiről van szó, világos jelzést és figyelmeztetést kell adni. Nekünk ki kell tartanunk a nemzeti érdekeink mellett. A britek is ezt gondolják, én nem a britekkel szavazok, én Magyarország érdekeit képviselem.
A miniszterelnök elmondta még azt is, hogy ha a várakozásoknak megfelelően Jean-Claude Juncker lesz az Európai Bizottság elnöke, ez nem jelent majd hátrányt a magyar érdekekre nézve. Tehát meg fogják találni a közös hangot, ebben most már biztos, és tulajdonképpen ezt támasztják alá diplomáciai források is, amelyek szerint a leghevesebb vita után is az Európai Unióban nem szokás sem bosszúállás, sem törlesztés.
Baracka Eszter, köszönjük! Aláírták Brüsszelben az Európai Unió és Moldova, valamint Grúzia közötti társulási és szabadkereskedelmi megállapodást, valamint az Ukrajnával kötendő egyezmény szabadkereskedelemről szóló részét. Az uniós csúcs találkozóra érkező ukrán elnök Petro Poroshenko azt mondta, ez a legjelentősebb nap az ország történetében, amióta elnyerte függetlenségét. Egyúttal bejelentette, Ukrajna kéri felvételét az Európai Unióba.
A mai aláírással folytatódik az európai integráció, jelentette ki José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben. A politikus szerint a nehézségek ellenére az Európai Unió készen áll arra, hogy aláírja a társulási megállapodást Ukrajnával, Moldovával és Grúziával. Az Európai Bizottság elnöke úgy fogalmazott, az aláírás nem csak ezeknek az országoknak fontos, hanem üzenet azok számára is, akik szintén szeretnének társulni az EU-hoz. Az aláírásra érkező új ukrán elnököt újságírók hada várta. Ez egy 7 éves munkának a végét jelenti, és teljesen új lehetőségeket nyit az országunk számára. Ukrajna függetlenségének kivívása után ez a legfontosabb esemény az ország életében. Lehetőséget kaptunk arra, hogy modernizáljuk Ukrajnát. Ehhez azonban békére és biztonságra van szükségünk. Remélem az Unió ebben segítségünkre lesz, fogalmazott az ukrán államfő. A megállapodás központi eleme egy átfogó kereskedelmi egyesség, amely eltördi az ukrán és az uniós kormányok által kivetett vámokat. Ez az intézkedés vélhetően felpörgeti a kereskedelmet, és gyorsítja a gazdasági növekedést, és ezáltal új munkahelyeket is teremt. A társulási szerződés előírja Ukrajnának, hogy emelje át jogrendjébe az uniós szabályozást, amitől a gazdaság kifehérítését, a korrupció visszaszorítását és egy kedvező befektetői környezet létrehozását remélik. Ukrajna számára kockázatot jelent Oroszország reakciója a társulási szerződés aláírása miatt. Moszkva ugyanis határozottan ellenzi a megállapodást. Többször is nyomatékosították, ha Ukrajna aláírja a megállapodást, akkor Oroszország el fogja törölni az eddig biztosított szabadkereskedelmi kiváltságokat, és vámokat vet majd ki az onnan érkező árukra. Ez egy nagyon fontos győzelem. Nagy árat fizettünk, de megérte, mondja ez a férfi Kijevben. A megállapodást a tervek szerint még tavaly ősszel írták volna alá, de Viktor Janukovics, volt ukrán államfő, orosz nyomásra végül elállt a társulási szerződéstől. Hónapokig tartó tüntetések, összetűzések kezdődtek Kijevben, amit a hatóság erőszakkal próbált leverni. Végül Viktor Janukovics volt államfő, elmenekült az országból. Ukrajna destabilizálását kihasználva Oroszország magához csatolta a krími félszigetet. Kelet-Ukrajnában pedig harcok kezdődtek a további területek Oroszországhoz csatolását szorgalmazó oroszbarát szeparatisták és az ukrán hadsereg között.
Itthon jelentősen javult a foglalkoztatás. 195 ezerrel dolgoztak többen idén március és május között, mint egy évvel korábban. Ez azt jelenti, hogy 4 millió 105 ezer fő volt a foglalkoztatottak száma ebben az időszakban, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataiból. Csökkent a munkanélküliek száma is. Idén március és május között 104 ezerrel kevesebb embernek nem volt állása, mint tavaly. Ezzel 2,5 százalékponttal 8%-osra csökkent a munkanélküliségi ráta. A munkaerőpiaci és képzési államtitkár szerint az adatok is azt mutatják, hogy nagyon pozitív folyamat indult meg. Szomba Sándor szerint a gazdaság élénkülésének köszönhetően jó esély van arra, hogy akár hosszabb távon is 4 millió fölött maradjon a foglalkoztatottak száma.
Ha mögé nézünk az adatoknak, akkor azt látjuk, hogy a feldolgozóipar, hál' Istennek, most már több hónapja nagyon jól teljesít, közel 100 ezerrel nőtt a létszám ebben a szektorban, de magához tért az építőipar is, illetve a kereskedelem vendéglátás is jól teljesít.
Egybevág a magyar kormány tapasztalataival az Ernst & Young norvég pénzek szétosztásával kapcsolatos kritikája. Erről beszélt a miniszterelnökség helyettes államtitkára. Csepregi Nándor levélben kérte a nemzetközi könyvvizsgáló céget, hogy adja át a teljes anyagot, és ha kell, ezek után feljelentést tesz a kormány. Tegnap a Heti Válasz arról írt, hogy lesújtó ítéletet mondott az Ernst & Young a több milliárdos összeg magyarországi szétosztásáról. Az érintett alapítvány szerint csak apróbb hibák történtek, amiket kijavítottak.
Nem a magyar kormány mondott először lesújtó ítéletet a norvég alappénzeinek elosztásáról, ezt írja a Heti Válasz. A lap szerint az Ernst & Young évekkel ezelőtt azt állapította meg, hogy a támogatásokból részesülő alapítványok nem biztosították a bírálóbizottságok függetlenségét, és az is előfordult, hogy az értékelési pontszámokat indok nélkül megváltoztatták. A Heti Válasz azt is megemlíti, hogy 2013 és 2016 között nagyjából 4 milliárd forintnyi támogatás szétosztása a tét. Ezt a pénzt Norvégia, Izland és Liechtenstein adja Magyarországnak, bár a három ország nem tagja az EU-nak, de gazdasági kedvezményekért cserébe támogatják az unió új tagállamait.
Szabályozatlan volt ez a kérdés, most le lett szabályozva.
A támogatás szétosztásáért felelős Ökotárs Alapítvány igazgatója nem cáfolta, hogy a korábbi nemzetközi vizsgálat valóban olyan eredménnyel zárult, amiről a Heti Válasz ír. Móra Veronika szerint azonban a cikk csak apróságokat nagyított fel, és a hibákat azóta ki is javították.
Tettek bizonyos megállapításokat, javaslatokat a továbbfejlesztésre, mindez azonban nem azt jelenti, hogy szabálytalanságot állapítottak volna meg, és ezeket a javaslatokat a következő mostani norvég civil támogatási alap tervezése kidolgozása során figyelembe is vettük.
Az Ökotárs Alapítvány igazgatója szerint nem politikai alapon osztják szét a forrásokat. A Heti Válasz viszont azt írja, hogy a civileknek szánt pénz nagy része a nagy liberális világtémák hazai lobby szervezeteihez kerül. A cikk megemlíti például, hogy kapott támogatást a Liberális Fiatalok Egyesülete, amelyik a Bajnai Gordonnal szövetséges Millával is dolgozott közösen, de a lap szerint jutott pénz a tavalyi diáktüntetések több szervezőjének is. A kormány május végén indított vizsgálatot a norvég pénzek ügyében, mert a gyanú szerint ezek egy részét nem az eredeti célokra használják, hanem politikai szervezetekhez szorosan kötődő civilekhez kerül.
Az Ernst & Young kritikái teljes egészében egybevágnak a kormány megfogalmazott kritikáival és tapasztalataival.
A kormány nevében Csepregi Nándor, a miniszterelnökség helyettes államtitkára levélben fordult az Ernst & Young könyvvizsgáló céghez, hogy adják át a norvég pénzek vizsgálatával kapcsolatos összes dokumentumot.
Amennyiben a sajtóértesülések megerősítést nyernek, a kormánynak nem lesz más lehetősége, büntető feljelentést kell tennie, mert a kritikai megállapítások, amelyeket a sajtóból most már ismerhetünk, és amelyek ebben a kutatásban szerepelnek, üldözendő bűncselekményekre utalnak.
A kormány által indított vizsgálat ellen több a programban résztvevő civil szervezet is tiltakozott. Csepregi Nándor most azt mondta, ha az Ernst & Young anyagai megerősítik a csalás gyanúját, akkor azonnal feljelentést tesznek, és meg sem várják a hazai vizsgálat végét.
És most kapcsoljuk Réf Fülöpöt a balatoni nyár helyszínét, ahonnan Bősze Ádám jelentkezik. Szervusz Ádám, holnapra mivel készültök?
Szervusz, holnap a balatoni gyárban bemutatkozik Vonyarcvashegy, miközben mi petángot játszunk. Ezen kívül megismerkedhetnek a pontypörkölt, a vonyarci pontypörkölt receptjével, de természetesen lesz egy kis jetski is, szigorúan elektromos jetskivel. Aztán innen indul a Mozgás éjszakája című program, a műsorunk második részében pedig megtudhatják azt, hogy a balatoni bort milyen pohárból illik inni. Reggel 7 és 9 között Huszári Katával várom majd Önöket.
Ádám, köszönjük szépen. És most a sporthírek következnek Májer Otiliával. Én köszönöm figyelmüket, kellemes hétvégét kívánok, viszontlátásra.
Flóri ellen játszani mindenkinek kegyetlen volt.
A ferencvárosi legenda.
Az istenek istene volt.
Az egyetlen magyar aranylabdás. A császár.
Nem kis alattvalók voltunk mellette, természetesen is nagyon tiszteltük, nagyon szerettük.
Aki már életében legendává vált.
Úgy játszott, mint egy egyetemi magántanár.
Albert Flórián.
A labda ment, én meg mögötte. Egymást találtunk.
Ma 17 óra 50 perckor. Az M1-en.
Miről van szó?
Egy aszteroidáról.
Ebben a percben is közeled.
Egy lélek sem bújhat el előle.
A felszíni robbantás nem járna siker.
Belülről kellene felrobbantani?
Pontosan ezt mondom.
De hogyan?
Fúrással. A világ legjobb mélyfúrómesterével.
Bruce Willis, Ben Affleck, Liv Tyler, Billy Bob Thornton. Armageddon. Ma 20 óra 20 perckor az M1-en.
Jó napot kívánok! 9 mérkőzésről és 4 hónapra minden nemű futballal kapcsolatos tevékenységtől eltiltották a harapásáról elhíresült uruguayi Luis Suárez-t, emellett 100 000 svájci frankra is büntette a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség. Lezárult a brazíliai labdarúgó világbajnokság csoportkörének harmadik fordulója, Gána és Portugália csomagolhatott.
A 31. percben Boye ritkán látható öngolt szerzett, a labda a kapufát érintve szédült a hálóba. Boye a 46. percben is majdnem bevette saját kapuját, de akkor fölé emelt. A második félidőben a portugálok több helyzetet is kidolgoztak, ezek azonban rende kimaradtak egészen a 80. percig, amikor Dauda egy suta megoldás után középre simította a labdát pont Cristiano Ronaldo elé, aki köszönte szépen, és újra vezetés szerzett Portugáliának. A gánaiak 1-1-nél közel álltak a továbbjutáshoz, a végjátékban azonban csak portugál helyzeteket láthattunk, ezeket Ronaldo kihagyta, így a végeredmény Portugália-Gána 2-1, mind a két csapat búcsúzott a VB-től.
A második félidőt is nagy német mezőnyfölény jellemezte, és a német csapat meg is tudta szerezni a vezetést. A szöglet utáni fejesnél Howard még menteni tudott, Müller azonban 16 méterről remek mozdulattal eltekerte a labdát a kapu bal oldalába. Az amerikai csapatnak a második félidőben nem is volt helyzete, egészen a hosszabbításig, ekkor azonban kettő is, remek kontra végén Lám tudott menteni, majd nem sokkal később Dempsey fejelt, de nem tudott a hálóba fejelni, így az egyenlítés elmaradt, a német csapat 1-0-ra győzött, de az amerikai válogatott is tovább jutott.
Tudni lehetett, hogy a H-csoportban az Algéria-Oroszország mérkőzés kiki összecsapás lesz. Matematikailag más eset is előfordulhatott volna, például, hogy Korea is tovább jut, de a lényeg az volt, hogy aki nyer, ott lesz a második helyen, a döntetlen pedig Algériának jó. Ennek megfelelően az oroszok aktívan kezdték a mérkőzést, és 6. percben Kombárov baloldal beadását követően Kokorin teljesen üresen fejelhetett a hálóba, nagy védelmi hiba volt. Az oroszok ekkor inkább védekező biztonsági játékot kezdtek el játszani, a második félidőre pedig az algériaiaknak egyre inkább fokozni kellett a nyomás, és a 60. percben egy szöglet után ismét egy fejes következett ezúttal Slimani részéről. 1-1 az állás. Oroszország mindent megtett a végén, hogy megszerezze a győzelmet, de ez nem sikerült. Így Algéria a világbajnoki történelme során először a legjobb 16 közé került, ahol Németországgal játszik majd. Oroszország pedig elbúcsúzott a világbajnokságtól.
A már biztos továbbjutó Belgium alaposan felforgatott csapattal lépett pályára a csekély tovább lépési reménnyel bíró Dél-Korea ellen. Mertens szerte foszlathatta volna a reményt, ám a 25. percben óriási helyzetben fölé helyezett. Döfur kiállította magát az első félidő végén, beletalpalt Kim Simbokba. A lécre hullott Son beadása az 59. percben, majd megint jöttek a jó belga cserék, Origi lövése még nem talált utat a hálóba, az érkező balhátvéd Vertonghen nem hibázott. Lee Keung-ho sarkazásánál Courtois védett nagyot a végén, Belgium Dél-Korea 1-0, 100%-os teljesítménnyel nyerte meg a H-csoportot, és az Egyesült Államokkal játszik a nyolcaddöntőben Mark Wilmots csapata.
Köszöntöm Önöket ismét, holnap 17.40-kor a Brazília-Chile, 21.40-kor pedig a Kolumbia-Uruguay mérkőzést közvetítjük az M1-en. Szétlövés dönthet a világbajnoki részvételért férfi K4000 méteren. Szegeden elkezdődött a második válogató.
Visszavágott a Kammerer Tóth Kulifai Pauman 4-es 1000 méteren az első válogatón győzte Seng Szalai Kucsera Kugler egységnek. Az olimpiai ezüstérmes hajóban a fiúk mindössze 3/10 másodperccel nyertek.
Nem így jártunk oda múltkor, most egy kicsit jobban, fejben jobban ott voltunk, összezettebbek voltunk, talán kicsit higgadtabbak, és ez inkább hasonlított a önmagunkhoz. Tehát úgy érzem, hogy egy nem túl fölényező magabiztos győzelmet arattunk.
Az első válogatón Kucseráék kivívták az EB indulást, a brandenburgi viadal július 11-én kezdődik. Az egység dobogón szeretne végezni.
Úgyhogy nem vagyok abszolút letörve. Persze jobb lett volna nyerni a világbajnokságos indulni, de azt gondolom ez a Európa bajnokság az első állomás. Szépen jó föl lehet építeni.
Mivel így a két hajó párharca 1-1-re áll, szétlövés dönthet majd a VB részvételről. Erre hétfőn kerülhet sor.
A Világliga győztes amerikai csapattal csapott össze a végleges keresztszűkítés előtt álló magyar női vízilabda válogatott Cegléden.
Felkészülési mérkőzésen 10-9-re győzött a fehérsapkás magyar válogatott a Világliga győztes amerikaiak ellen. Remek védekezés, kiváló centerezés és a két kisteleki akció góljaival 3-0 az első negyedben. A három gólos hátrányt azonban ledolgozták az amerikaiak, a félidőben 4-4-jel fordultak a csapatok, és a záró negyed előtt is 6-6 volt az állás. Az utolsó 8 percben Illés és a két kisteleki bravúros góljaival, ma meg bolonyai remek védéseivel 10-9-re győztek a magyarok. Kisteleki Hanna 5 gólt, míg a nővére 2-t szerzett a 10-ből. Merész András pénteken hirdeti ki az EB csapatot, 99%-ban megvannak az emberei.
Úgy gondolom, hogy fizikálisan már nagyjából rendben van a csapat, még a kicsit a dinamikán kellene javítani, és taktikai elemeket majd most jövő héten ugye megyünk Kirisibe egy tornára, és ott sokat fogunk gyakorolni, és az még nagyon kell az EB-re.
Babos Tíme a párosban bejutott a legjobb 32 közé a wimbledoni teniszbajnokságon, a férfiaknál Federer könnyedén, Nadal nehezebben jutott a 32 közé.
Úgy tűnik borítékolható a döcögő kezdés a hátajátszó világ első Rafael Nadaltól, hiszen a cseh Lukas Rosszol ellen elbukta az első szettet, a folytatásban azonban javított, és 4-6-7-6-6-4-6-4-jel tovább ment, amúgy 2012-es legyőzője ellen. Két éve nagy meglepetésre ütötte ki Rosszol Nadalt, ráadásul ugyanitt a második körben, nem hiába a felszabadult öröm a mérkőzés végén. A hétszeres győztes hátajátszó Federer nem nehezítette a saját dolgát, háromszedben magabiztosan nyert a luxemburgi Gilles Müller ellen. Mindketten a legjobb 32-ben folytatják a wimbledoni tenisztornán.
További olimpiai és világbajnokok indulnak a Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjon. Férfi 400 méteren indul a bahamai Chris Brown, aki ezen a távon az utóbbi másfél évtized álló csillaga. A londoni olimpián ért fel a csúcsra, a bahamai váltó legjobb futójaként olimpiai bajnoki címet nyert. Férfi 400 gát is különleges csemegének ígérkezik, többek között két világbajnok is összecsap. Ráadásul az amerikai Burston Jackson nyakába már háromszor akasztottak VB aranyat. Sporthírek végén köszönöm figyelmüket, este 8 órakor várjuk Önöket, viszontlátásra!
Az időjárás jelentés támogatója az alsó végtagok vénáit erősítő DOPP tabletta.
Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, a délutáni órákban is kellemes időre számíthatunk, olyan félig meddig lesz strandidő, akik a 30 fokos hőmérsékletet várják, azok menjenek majd inkább holnap vagy holnap után, akik nem annyira fázósak, azok már mehetnek most délután is, hiszen csak nem zavartala lesz a napsütés. Nagy kiterjedésű felhőrendszer nem ér el bennünket néhány napig, magas légnyomás van felettünk, leszálló légmozgás, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhőzet jelenhet meg csapadékra az ország nagy részén vasárnapig nem kell számítani, és ahogy a nyíl is érzékelteti, egyre melegebb levegő ér bennünket. Ma még olyan mérsékelt lesz a nappali felmelegedés, 25-26 fok körül alakul a délutáni órákban a hőmérséklet, csapadék tehát nem várható, lesznek fátyol és gomoly felhők az égen, de ezektől nem kell megijedni, éjszaka ezek is eltűnnek, elég hűvös lesz a nyírségben, az északi középhegység vidékén 10 fok alá is csökkenhet a hőmérséklet, nyugaton, északnyugaton lesz enyhébb a hajnal. Holnap napközben erősödik a nappali felmelegedés, megélénkül a déli szél, a Balaton környékén is lehetnek olyan 45 km/órás széllökések déli irányból, a hőmérséklet 28-29 fok körül alakul, csak úgy, mint az Alföldön is, néhol akár már a 30 fokot is elérheti egy-két helyen. Holnap is legfeljebb gomoly felhők képződhetnek, meg pici fátyol felhők csúszhatnak be nyugatról. Ami a folytatást illeti, vasárnap fokozódik a meleg, részleges kánikula alakul ki, aztán este egy hideg front ér el bennünket, ami csapadékkal érkezik, záporokkal, zivatarokkal is. Hétfőn a front itt hullámzik felettünk, majd halad kelet felé, sok felé okos csapadékot és a menetileg ismét lehűlést. Kedden a front mögött megint szeles, mérsékelten meleg idő várható, aztán szerdán ismételten melegebb levegő ér el bennünket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Az időjárás jelentés támogatója a Szenzivit szemcsepp